én azt gondolom, hogy a politikai logika efele megy, hogy Karácsony Gergelyt most egy elképesztő nyomás alá helyezze szinte mindenki. Mert hogy ő most egy megsebzett politikai szereplő.
Bárki, aki akár a fővárosban, akár vidéken polgármesterként többséget szerzett, látva ugye az országos politikai erőviszonyokat, annak szerintem tudatosítania kell magában, ha ő polgármester akar maradni, hogy ő, még ha mondjuk DK-s is, vagy MSZP-s is, vagy Momentumos is, vagy akármilyen párt is, igen nagy részben Tisza párti szavazatokkal szerezte meg a mandátumát.
Ez itt az elemző Ruf Bálinttal, a Partizán Vétó műsorvezetőjével, kampánytanácsadóval és Lakner Zoltán politológussal, a Jelen főszerkesztőjével. Sziasztok! Tegnap végigbeszéltük az Európai Uniós választási eredményeket, úgyhogy most kicsit én inkább arra fókuszálnék, hogy mi történt a fővárosban, mi történt az önkormányzatoknál, és mindennek milyen hatása lehet a politikai helyzetre az elkövetkező két évben. És akkor kezdjünk a fővárossal, és kezdjünk a főpolgármesterekkel. Karácsony Gergely úgy tekint már magára, mint aki megnyerte a választást. Orbán Viktor ma adott, a napokban adott, de ma jelent meg egy interjút az Indexnek, amiben arról beszél, hogy gyakorlatilag, mintha ő is elismerné, hogy a budapestiek így döntöttek. Vitézi Dávid viszont még azt mondja, hogy azonnyomban gratulálni fog, ahogy eldőlt az eredmény, de ez nem egy eldőlt eredmény. Tudjuk-e, hogy ki Budapest főpolgármestere?
Október 1-ig biztosan Karácsony Gergely, mondjuk egy ilyen tatonai választ, és hogy mi fog történni a következő időszakban, ugye ez egy ilyen jogi csatározásnak nézünk elébe. Kicsit volt valami hasonló 2000-ben Amerikában, ugye Floridában, amikor nem azért, mert egyik szereplőse Al Gore meg Bush, de minden esetre akkor egy ilyen hosszú jogi csatározáson ment, hogy akkor mi az érvényes, mi az érvénytelen. Ugye azzal, hogy Magyar Péter a sajátjait arra buzította, hogy szavazzanak érvénytelenül, ezzel ugye feladta a leckét ennek a jogi csatározásnak. Ebbe így nem tudnék beleszólni, mert nem vagyok választási jogász. Az látszik, hogy ennek van egy menete, ugye a végső szót majd az Alkotmánybíróság fogja kimondani, ugye ugyanúgy, mint az Egyesült Államokban, már mondjuk az Alkotmánybíróság. Minden most hagyjuk az analógiákat, mert nincs nagyon sok, de annyiban igaza van talán Karácsony Gergelynek, hogy ez egy politikai kérdésé tud válni a jogi kérdésen túl. De szóval én nem tudom, ki lesz a főpolgármester, mindenképp bárki is lesz, pokoli nehéz évei lesznek, vagy önnek.
Majd erről nyilván beszélünk, igen, ez a fővárosi közgyűlés összetételével függ majd össze, de szerintem jogosan foglalkoztat nagyon sokakat, hogy végül is hogyan lesz ezzel a 324 szavazat különbséggel, és szerintem két dolgot azért meg lehet különböztetni egymástól. Az egyik az, hogy van tehát ez a nagyon szoros eredmény, ugye több százezer szavazat leadását követően van ez a szoros eredmény. A legnagyobb politikai figyelmet kiváltó polgármester választáson. Tehát, hogy itt indulatok sorjáznak, szerintem ez érthető. Viszont ugye van egy jogi helyzet, ugye a kis különbség önmagában nem jelent újraszámlálást, ehhez konkrét jogi eseteket kell felmutatni, megoszlanak a vélemények arról, én sem vagyok jogász, csak Bálint jogász, így van, csak nem választási joggal foglalkozó jogász, én meg egyáltalán nem vagyok jogász, viszont mondjuk beleolvastam például a szavazatszámlálóknak készített kézikönyvbe, amiben szerepelnek útmutatások arra vonatkozóan, hogy a kihúzott jelölt mellétett X az akkor érvényes vagy érvénytelen, kifejezetten érvénytelennek számít egyébként, még nekem úgy tűnik, hogy az a hír terjedt, hogy a Fővárosi Választási Bizottság küldött egy útmutatást azzal kapcsolatosan, hogy az oda tett X az nem teszi érvénytelenné a szavazólapot, én itt fölteszem a kezemet, tehát majd ezt...
Akkor mivé teszi?
Hát igen, de akkor ugye ez azt jelenti, ez ugyanaz a választási hatóság, amelyik akkor ezek szerint, feltételezések szerint, vagy a terjedő hírek szerint, tehát kiadott egy ilyen utasítást, még más szerepel a kézikönyvben, hát ezt jogászoknak kell eldönteni. Itt van egy jogi vita, és szerintem az, hogy szűk a különbség, ez teljesen legitimé teszi azt, hogy mindenki akkor lesz megnyugtatható, hogyha ezt a különbséget jogilag felülvizsgálják. A pont. B pont. ez a politikai értelmezés ennek az ügynek. Mert az, hogy van egy kis különbség esetében jelentősége annak, hogy valaki tévedett, vagy valakik tévedtek, vagy hogy egy szabályt hogyan értelmeztek, hogy azt helyesen értelmezték-e, ez tényleg jogi kérdés. Hogy ezt csalásnak nevezi az egyik fél, vagy arra utal, hogy csalás történt, az szerintem egy másik történet, az ugye az arról szól már, hogy akármi is lesz a végeredmény, azt nem lehet megnyugtatóan majd rendezni, hanem akkor megkérdőjelezhető lesz a végül a hivatalt elfoglaló főpolgármester legitimitása, és akkor, ha ezt rávetítjük arra, hogy van ez a nagyon fragmentált közgyűlés, amely én nem gondolom, hogy feltétlenül megoldhatatlan feladat elé kell, hogy állítson egy politikust, aki mégiscsak arra szerződik, hogy egy ilyen közgyűlésben például többséget tudjon kialakítani a saját álláspontja mellett, de kétségtelenül egy nagyon nagy kihívás, tehát hogyha van egy legitimitási problémákkal küszködő főpolgármester, akinek még ezt a helyzetet is kezelnie kell, ez biztos, hogy nem akarok ilyeneket mondani, hogy a kormányozhatatlanság, de hát, hogy legalábbis a nagyon nehéz kormányozhatóság felé terli a fővárost, és hát innentől kezdve pedig azt gondolom, hogy a politikai értelmezéseknek egy nagyon színes és széles tárháza nyílik ki, és azért a csalás, hogy mondjam, fölvetítésével kapcsolatosan én azért azt is hozzátenném, hogy azért ebben az országban tudomásom szerint még mindig a belügyminisztérium szervezi a választásokat, tehát az, hogy ki kire mutogat csalásváddal, az azért szerintem egy veszélyes történet, tehát tévedni lehet, meg rosszul számolni lehet, és ezeket tisztázni kell. A csalásvád az egy politikai narratív, és ez már teljesen másról szól.
Én inkább azt szeretném mondani, hogy pluszban, vagy a harmadik pontként, hogy Zolit kiegészítve, az, hogy egyébként meg az egy kudarca egyébként Karácsony Gergelynek, hogy egy inkumbens jelöltként az egész arra megy le, vagy arra megy az a vége, hogy akkor elkezdtünk 300 szavazaton vitatkozni, hogy akkor most akkor hova, merre. Tehát ugye a politikának a főszabálya szerint, főleg a magyar politika főszabálya szerint, de egész világra vonatkozik, ha valaki inkumbensként megy egy ilyen választásba bele, akkor az egy nagyon biztos pozíciónak kell, hogy legyen, és kellett volna lennie, és Karácsony Gergely addig sakkozott, addig hozta meg szerintem a kompromisszumokat, és akkor most hangomban benne van az értékítéletem is, azt hiszem, ameddig a végén saját magát cselezte ki, és ezért jött létre ez az állapot.
Egyszerűen... Ez az egyik olvasat, de a másik olvasat meg az, hogy nem Karácsony Gergely sakkozott addig, hanem a Fidesz és Vitézi Dávid, és hogyha nincs ez az utolsó pillanatos visszalépés, akkor nem ez az eredmény van. Jó, de hogy mondjam el a másik?
Ugyan már, ez persze nyilvánvaló, azt lehetett látni előre, és mi is beszéltünk itt, hogy van a Szentkirályi Alexandra, aki a Fideszese volt, aki gyurcsányozik és megy előre, egyébként továbbra is azt hiszem, egy jó kampányt futott saját magához képest, és van a Vitézi Dávid, aki jön, mint szakpolitikus, aki majd megoldja a városnak a létező vagy nem létező problémáit. És ugye megint ugye vissza kell ezt menni, hogy ez egy politikai pozíció, a legnagyobb legitimációval, legnagyobb közvetlenül választott pozíciója az országban lévő politikai pozícióknak, és egy politikust választunk erre, aki a mindennapjainkat irányítja. És Karácsony Gergely oda tudott eljutni, mondom ezekkel a kompromisszumokkal, hogy a végén, mondom, 300 szavazatra redukálódott közöttük lévő különbség. Ennek a Fidesz trükkének semmi köze nincs, hiszen látjuk azt, hogy a számokat, ha összeadjuk, akkor mi mindig Budapest egy ellenzéki város, és ugye nominálisan Karácsony Gergely több százatot kapott, mint 19-ben, tehát valamennyit tudott gyűjteni, de mégis az ő munkájával, politikai munkájával...
De nagyobb részvétel mellett is azt...
Pontosan, tehát ezt akarom mondani, pontosan a politikai munkájával az emberek elégedetlenek voltak, és beszéltünk sokszor, meg sok különböző körökben, hogy azzal, hogy ő egyébként szerintem tényleg a partizános vitában lényegében egy komoly pofont, megsemmisítő pofont, vagy taktikai káót, most nem tudom, hogy melyiket mondjam.
Én már ő nem így élte meg.
Hát oké, nem így élte meg, de ez történt. Tehát azzal adott egy óriási lehetőséget, egy momentumot Vitézi Dávidnak, és Vitézi Dávid ebben a momentumban megy azóta is. És ugye az látszik, hogy az a fajta elégedetlenség, ami vele kapcsolatban volt, annak egy nagy része egyébként a politikai
ellenzékkel való elégedetlenség is mutatta meg, mert hogy az ember ránézett a szavazó lapjára, ugye én budapestiként, meg budapestiként ránéztük az lapjára, akkor ugye az ott van Karácsony Gergely neve, és mellett az ó baloldal három, kettő nem létező, egy létező pártja, és én biztos vagyok benne, ebben százkosan biztos vagyok benne, hogyha Karácsony Gergely függetlenként, vagy bármifajta egyesület jelöltjeként indul, akkor egy teljesen más eredményt ér el alapból is, de ő ahelyett, hogy ugye tegnap este mondta Baranyi Kriszta, hogy volt erre egy másik lehetőség, hogy induljanak a sikeres polgármesternek együtt, és Karácsony Gergely nem akart így indulni, mert hogy akkor a pártok kellenek az ő munkájához, meg nem tudom, különböző fővárosi mahinációkban, mégiscsak pártok vesznek részt, ezért ő ezt lerázta, ezt a projektet, és még egyszer mondom, de a politikai bátorság helyett a megúszást választotta, és ennek ez az eredménye. És most van még egy utolsó gondolatom a fővárosi politikához. Én azt gondolom, nem tudom, de gondolom, hogy pokoli nehéz időszak jön Karácsony Gergelynek, mert legalább van két, de inkább három szereplő a fővárosi közgyűlésben, akinek szerintem az a célja, hogy Karácsony Gergely ne töltse ki a mandátumát, hanem valamikor a közeljövőben, egy évben belül, két évben belül mondjon le, és legyen új választás. Egyszerűen ez lesz az ő politikai céljuk. Szerintem mind Magyar Péteréknek is ez lehet a célja, Vitézi Dávidéknak tudti biztos, hogy ez a célja, és a Fidesznek meg szintén ez lett a célja. Tehát most az a helyzet van, hogy van három olyan párt a fővárosi közgyűlésben, akinek effektíve az a politikai stratégiája, hogy megbuktassák még sem választott, vagy még nem biztos, hogy ő lévő Karácsony Gergelyt.
Lehet, bocsánat, ezen igen. Mindegyet értek, de hát azért nyilván a pénteki visszalépés a számszakilag azért jelentősen hozzátett a verseny szorosságához.
Igen, de a fővárosban nincsen Fidesz többség.
Csak ugye, kérdés, hogy melyik irányba tett hozzá,
hát,
nem?
Igen, de a fővárosban nincsen Fidesz többség. Hát...
Szerintem azért ez elég egyértelmű. Én teljesen egyetértek azzal, hogy Karácsony Gergelynek a közelében nem szabadna lennie egy ilyen helyzetnek, hát, és azt is látjuk, pont a kerületi polgármesterek legnagyobb részének, ugye Vénaszályi Márta kivételével minden 19-ben megválasztott ellenzéki polgármesterét újra választottak, tehát hogy az inkumbens hatás igenis működik, és nagyon sokan olyan polgármesterek is, akik, hát hogy mondjam, úgy tűnt, hogy talán nem közmegelégedésre dolgoznak, illetve akikre nagyon komolyan ráindultak, és nagyon több felül ráindultak, olyanok is tudtak győzni, sőt többet kaptak, sőt olyan polgármesterek, akik hasonló különbségekkel győztek, ha nem is több százezer, de mondjuk több tízezer szavazat van egy kerületben is, pici különbség. Különbségekkel győzött, nem tudom, Kis László 5 évvel ezelőtt, és most egy markáns, masszív győzelmet aratott Piko Andrással is ugyanez a helyzet, tehát az inkumbens hatás érvényesül a kerületekben, tehát ez nyilván szól Karácsony Gergelyről is, de hát természetesen, de hát azért a péntek akkor is megtörtént. Tehát
és ellenzéki nyert a Horváth Csabánál.
Ugye, igen, bocs, igen, 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 igen.
Nem az, hogy a Fidesz nyert, persze, hanem az ellenzék nyert a Horváth Csabával szemben.
És bocsánat, még amit a Bálint mondott, hogy az nagyon elgondolkoztató valóban, hogy ki mire játszik, akár arra, hogy a főpolgármester, ha az Karácsony Gergely lesz, ne töltse ki a mandátumát. Én azt, amit most ebben az újraszámolási, csalási ügyben építek, én ezt a kampány tovább folytatásának látom.
A Telexnek adott az első interjúját, Karácsony Gergely a Telexnek adta, és a Telex ott bemutatott egy hangfelvételt, amelyben Karácsony Gergely arról beszélt, hogy egy lapáttal fogja szétverni Vitézi Dávid fejét, ami egy magánbeszélgetés, Karácsony Gergely szerint ráadásul lehallgatott beszélgetés, tehát nem valaki felvette, hanem titkos szolgálati eszközökkel megszerzett beszélgetés, de miközben ezek nagyon frisse, most történő dolgok, Vitézi Dávid már reagált rá, és igazából az egészben az a kérdés, hogy így, hogy újra számolás van, így, hogy Vitézi Dávid most már lassan 3 napja arról beszél,
mondom,
hogy
mint a kampány lenne továbbra.
Hogy Tarlós Istvánnak ugyan felveszi Karácsony Gergely, vagy fogadja az SMS-ét, de Vitézi Dávid nem tud beszélni most már lassan 3 napja Karácsony Gergellyel. És egyébként újra számolás jön. Ez teljesen kizárja-e annak a lehetőségét, hogy egyébként egy ilyen szoros eredmény mellett, ami akár politikai forgatókönyv lehetne, tandemben főpolgármester és alpolgármester Karácsony Vitézi közös együttműködés és városvezetés legyen?
Csak azt vetném, csak a politikai forgatókönyvekkel kaptam föl a fejemet, hogy most, tehát de értem, hogy mire célzol, tehát az együttműködésre, mint forgatókönyvre, igen, de mondjuk igen, forgatókönyveket igen. Akár föl lehetett rajzolni a választás utáni napokra is.
És tehát sose becsülném le Karácsony Gergely kompromisszum hozó képességét, mert ugye erről világhíres, azért is hozta ezt a formát egyébként, ennek a sok kompromisszumnak a végeredménye lett ez, de most az iróniát
félre... Azt mondja, ezért fogja tudni vezetni a közgyűlést egyébként.
Az iróniát félretéve el tudom képzelni azt a szituációt, hogy, hogy Karácsony Gergely behúzza maga mellé Vitézi Dávidot, és a, hogy aztán a többséget is be tudja hozni ebben, azt nem tudom, de ugye az lát, hogy az a stratégia, amit Karácsony Gergely egyébként szerintem nagyon kevésszer, de mostanában többet téved, de most egy óriási téved, szóval ha valaki, ha van rossz belépője, vagy van rossz belépő a DK világába, akkor ez mondjuk a Karácsony Gergelynek nem a legjobb időben tette ezt meg, hogy magát odakötötte ehhez a, ehhez a párthoz, tehát hogy ez egy, nem volt annyira szerencsés talán ez a szövetségkötés, de hogy ami az ő stratégiája volt, és ő azt gondolta, hogy akkor bármi is történik, azért mégiscsak a DK, MSZPP valahogy túl fog élni a fővárosba, és lesz majd egy meghatározó frakciója. De nem ez történt, nem meghatározó frakciója van, hanem a harmadik, és jól lemaradva a másodiktól eredménye, meg számszakilag. Szóval az a világ, amire ő akart építeni, az jelen pillanatban megszűnt, illetve, hogy megszűnés alatt van, és valószínűleg az utolsó ilyen túlélő kis szigetét a fővárosba képzeli el, ugye, mint hogy eddig is ott hát éltek, ebből a szép kifejezéssel hogy használjam, szóval, hogy ott éltek, és a többieknek viszont teljesen más a stratégiája. Tehát, hogyha a Magyar Péter vagy a Tisza párt szeretne túlélni, vagy akár előrébb jutni, akkor én biztos nem kezdenék el a Karácsony Gergellyel kompromisszumok robotosaként ügyek mellett dolgozni, hanem azt mondom, hogy ez van, és akkor ez valakinek tetszik, vagy nem tetszik. Fidesz ugyanez, hogy valahol a Fidesznek is meg kell mutatnia, hogy ők élnek, van gondolatuk, hogy a Fidesz azt nem tette meg az elmúlt 5 évben, nem épített fel egy budapesti, egy fővárosi politikust. Azért, mert nem akarták, azért, mert valaki mással foglalkoztak, azért, mert a Karácsony Gergely jó volt nekik, hogy ő regnál a fővárosban, de most szerintem egy nagyon más szituáció.
Hát, vagy azért, mert nem tudták, mert azért úgy látom, hogy sok helyen máshogy sem építettek fel ilyen politikus.
Lehet, de aztán...
Ennyi helyen azért biztos nem a szándék hiányzott.
Ez lehet, de szerintem a Budapest egy különleges hely abban a szempontból, hogy ugye itt ugye 18 egyéni körzet van, az országban másik... meg másik 90, tehát hogy lehet ezzel mindig így revolverezni a fővárost, de hogy szerintem ennek a Fidesznek az eredménye a fővárosban, ami szerintem legrosszabb, amit valaha elértek, talán ez majd beindítja, amit kell itt változtatni, de most a változtatásnak a helye valószínűleg az, hogy a fővárosi közgyűlésben legyen valami más, mint ami eddig volt.
Mindjárt tovább lépünk, de Zoli, azért fejtsd ki azt a félmondatot, ami nem is biztos, hogy a nézők látták azt a félmosolyt az arcodon, ami hozzápárosult ahhoz, hogy lehet, hogy a választás utáni napokra van valakinek politikai forgatókönyve.
Hát én tudom, hogy mindenki rettentően meglepődött az érintettek közül, a Szentkirályi Alexandra, hogy szó szerint idézem, visszaléptetésén én el tudom képzelni, hogy a forgatókönyvek közé az is tartozott, hogy a választási eredmény megkérdőjelezése az egy stratégiaként felmerüljön. Ez nem, hogy mondjam, tehát ismerünk ilyen példákat a világban, tehát ez teljes trumpizmus részben erre épül, mert ugye a híres Bush-Gore újraszámlálás, azt gondolom, az egy helyzet volt, amit próbáltak kezelni, de mondjuk Donald Trump így ment bele.
De 300 valahány szavazat, az nem egy helyzet?
Erre nem lehetett fölkészülni, nem erre mondom. Természetesen egy helyzet, és a helyzet is életre hívhat olyan politikai terveket, ösztönöket, beélesíthet olyan elgondolásokat, amelyek egyébként, még egyszer mondom, létre sem lettek volna, hogy szabad hogy jöjjenek, hogyha a Karácsony Gergely esetében érvényesül ez az inkumbens hatás, de itt annyi rettentő meglepetés történt, tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy a stratégiák fejében volt esetleg arra nézve is terv, hogy egy szoros eredmény esetén, vagy ki tudja, mi számít szoros eredménynek, tehát nem tudjuk, mi lett volna, ha 1000 szavazat a különbség, akkor most ugyanezt történne, vagy nem ugyanezt történne, tehát hogy a legitimitás megkérdőjelezése szerintem mindenképpen felmerült volna valamilyen szinten annak kapcsán, hogy Karácsony Gergelyt újra választották, de hát nem túl nagy különbséggel, nem azzal a 45 ezer szavazat különbséggel, mint korábban én erre céloztam, hogy volt arra terv, hogy valahogyan tovább vinni a kampányt, és ezt a folyamatos tűz alatt tartást érvényesítsék.
Magyar Péterről beszélünk majd részletesebben is, csak most ezt a szállat tovább víve, meg a közgyűlési szállat tovább víve, ő már beszélt arról talán a választás éjszakáján, hogy sajnálja, hogy rövid volt az ideje arra, hogy egy főpolgármestert találjon, és jelöljön, és elindítson. Benne van a pakliban azzal együtt, amit te mondasz, hogy most sokaknak érdekel egy előrehozott választás.
A fővárosban.
A fővárosban, persze. Igen. Hogy akár pár hónap, fél év alatt fel tud bármelyik is építeni, leginkább mondjuk Magyar Péter egy olyan figurát, amivel erőlteti az előrehozott választást?
Hát ugye ez egy nagyon furcsa alkotmányos szituációba kerültünk, ami a Fidesznek egy még a saját maga alkotmányának is a megerőszakolása, hogy ugye össze kellett tolni az LP választást, az önkormányzati választással, ezért most van 4 hónapnyi, tehát megválasztott, de még nem vagyok. Ez alatt sok mindent lehet csinálni, és főleg egy ilyen szituáció, vagy amit mondott az Oli, hogy ilyen nyomás alá helyezve a karácsonyokat, hogy most akkor vagy, nem vagy, hány, kicsoda, stb.
Csak mert hogy a hallgatóknak, választóknak mondjuk el, hogy ugye most a polgármester választás ugyan lezajlott,
de október
nem tudják, de október 1-ével lesz csak a hivatalba lépésük a régi új polgármester.
Így van, tehát most van egy, most, tehát zajlik amit megválasztották őket, de október 1-ével lépnek újra hivatalba, akit megválasztottak újra, aki meg változott, az október 1-én fog hivatalba lépni. És nagyon sok idő a politikában, 3,5-4 hónap arra, hogy valamit találnak. Én mondom, én azt gondolom, hogy a politikai logika e fele megy, hogy Karácsony Gergelyt most egy elképesztő nyomás alá helyezze szinte mindenki. Mert hogy ő most egy megsebzett politikai szereplő, és ugye a Fidesz logikában, és szerintem ugye a Fidesz logikát ismerve, a megsebzett szereplőt azt le kell gyilkolni. Most a szónak most nem abban a szempontjából, hogy az életet el kell venni, de le kell szedni a pályáról. Egyszerűen így működik Orbán Viktor. De, és akkor majd egy óriási nagy de, ha kicsit meg tovább gondolkodunk, hogy mi lehet, hogyan lehetne a Fidesznek a saját szempontjából stabilizálnia az állapotát, akkor nem biztos, hogy Karácsony Gergelyt le kell venni a porondról, mert hogy meg pont lehet belőle egy olyan fajta ellensúlyt képezni, hogy akkor van a új ellenzék Magyar Péterrel és a Tiszával, és van mégis egy viszonylagos legitimációval lévő főpolgármester, akkor majd őket kell egymásra engedni. Szóval itt egy sok minden lehetséges. Amikor beszéltünk erről talán egy hónapja, hogy a Fidesznek lényegében minden jó Budapesten, szerintem a Fidesznek szintén most is minden jó Budapesten, annyi különbséggel, hogy van egy rossz eredmény, és a rossz eredmény szerintem valahogy palástolni kell, és szerintem ebben ez az egész játék, hogy akkor most akkor hány érvényes, hány nem érvényes, pont beleillik, mert azt lehet mondani a sajátjaiknak, hogy na tessék, itt van egy helyzet, nem dőlt el, nincsen igazi felhatalmazás, lehet ezt a felhatalmazást megállás nélkül, hogy Zoli is mondta, megkérdőjelezni.
Meg hát nyilván ugye ez a bénultság a kormány szempontjából, tehát hogy szembe jön-e bármiféle egységes politikai akarat azzal, amit a kormány csinál. Ugye eddig is a kritikáknak egy jelentős része jogosan irányult szerintem arra, hogy nem nagyon jön, de ha még ráadásul döntésképtelenségig menő állapotok vannak a Városházán vagy a Fővárosi Közgyűlésben, akkor még talán azt is politikailag be lehet mutatni, hogy valójában a kormányzat akar valamit a fővárossal, az ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, és ezzel szemben pedig egy ilyen politikai mocsár mutatkozik. Ez talán még a Fidesznek is módot kínálhat arra, hogy kitalálja azt, hogy mondjuk milyen típusú főpolgármesterben szeretne gondolkodni a következő években.
És most egy kiegészítő gondolat, és van bent a közgyűlésben egy új párt, vagy lesz bent, ugye a Tisza párton mellett, ugye a Kutyapárt, aminek szintén meg kell mutatni a saját maga politikai arcélét. Ugye sokáig azt gondoltam én is, legalább mondjuk nem tudom, márciusig, hogy ők aztán most egy nagy kitörésbe lesznek, és akkor bekerülnek az Európai Parlamentbe akár egy, akár két képviselővel. Ez nem történt meg, szerintem Magyar Péter miatt nem történt meg. De most ott vannak a fővárosban, Baranyi Krisztina vezetésével, tehát ő tudna ebben, neki lesz ott mozgástere, és szerintem ez egyáltalán nem dőlt el, hogy akkor ő most, vagy mondjuk a Kutyapárt akkor hogyan fog itt politizálni, de egy dolog viszont egy fanfekként eldőlt, hogy Horváth Csaba, aki most Zuglóban bukott meg polgármesterként, egyszerűen megbukott a másik kerületben, de szerencsére a magyar baloldalnak a régi pártjai senkit nem hagynak az útszélén, mert ő viszont tagja lesz a fővárosi közgyűlés október 1-i új összetételű MSZP-P DK frakciójának.
Na és akkor beszéljünk erről a következményekről, vagy a következmény nélküliségről. Ugye a választás óta eltelt két napban, ami következmény van, az Csák János, Tordai Bence és Donát Anna.
Nem biztos, hogy... Márton.
De nem biztos, hogy ezt a pár nevet, mondjuk Donát Annát logikusan felsorolnánk, hisz valóban egy nagy veszteséget elkönyvelő pártelnök. De hát Isten igazából mondjuk azon kívül, hogy a DK az árnyék kormányt feloszlatta, a DK például nem úgy tűnik, mint ami konkrétan valami következtetést vagy következményt levonna ebből. Ez így is marad-e? Mi kényszerítheti ki, hogy az úgymond óellenzék valamit reagáljon erre az eredményre?
Hát akkor beszéljünk külön a DK-ról, talán az egy másfajta belvilággal rendelkező párt. Hát ugye az ő, tehát a DK-s típusú reakció az ilyen helyzetekre az, ugye ez egy magát általában egy ilyen ostromolott erőtként megélő politikai közösség, amelynek az önképe az arról szól, hogy mióta az MSZP-ből kiváltak, azóta ők nagyon nehezen, sokkal lassabban, mint ők szerették, és mint helyesnek tartották volna, tudták magukat felépíteni, és tulajdonképpen minden egyes választáson valamekkorát előreléptek. És az előrelépéseknek a során ők egyre inkább felülkerekedtek ezen a hagyományos ellenzéke, most pedig egyszer csak azt látják, hogy ha bár ők 2019-ben 16%-ot kaptak az EP választáson, most ez lefeleződött. Én azt gyanítom, és Gyurcsány Ferenc megnyilvánulásaiból arra lehet következtetni, ugye ő egy icike-picike új fejezetre tett célzás, tehát hogy ők arra számítanak, talán most a leginkább, hogy ez a június 9-i választás, ez egy tévedés, ki fog derülni, hogy Magyar Péter képtelen egyben tartani ezt a politikai közösséget. Jelzem, ez benne van tényleg a pakliban, tehát ez ki fog derülni, hogy tud-e pártot építeni, nyilván fogunk erről is beszélgetni, azt a kis időt ki kell bírni, és ahogyan egyébként szerintem a DK működésének, vagy személyesen Gyurcsány Ferenc pályájának egy igen jelentős része arról szól, hogy visszamenőleg majd igazolni kell azt, hogy nekik igenis igazuk volt, tehát hogy hányszor futottak neki például az Összödi Beszéd igazságbeszédként történő hitelesítésének, sikertelen hitelesítésének, erről külön lehetne beszélni, de ez mint egy ilyen mintaprojektje ennek. Tehát ők arra készülnek, én szerintem, hogy majd kiderül, hogy igazuk volt, hogy a választók belátják, hogy tévedtek, és a dolgok így fognak majd tovább menni. Nekem személyes benyomásom az egyébként, hogy majd talán erről is beszélünk, hogy mondjuk Magyar Péter ATV-ből való kivonulását is mondjuk a facebookos kommentháborúkban ugye úgy kezelik, hogy ez lerántotta a leplet Magyar Péterről, és erről sok mindent gondolhatunk, tényleg fogunk erről majd beszélni, sok mindent gondolhatunk, de hogy pontosan azt nem érzékelik, hogy Magyar Péter mire használja ezeket az akciókat, hogy hogyan mutatja be úgy magát, hogy ő a fönnálló hatalom általa feltételezett, vagy általa definiált különböző egységei ellen folytat küzdelmet, és hogy ez éppen, hogy nem leleplező erejű a követők számára, hanem igazolja azt, amit Magyar Péter csinál. És még egy dolgot hozzátennék, hogy azért itt lesz egy nagyon furcsa helyzet a következő hónapokban, és tényleg nem tudom, hogy ezzel ki milyen tempóban szembesül. Bárki, aki akár a fővárosban, akár vidéken polgármesterként többséget szerzett, látva ugye az országos politikai erőviszonyokat, annak szerintem tudatosítania kell magában, ha ő polgármester akar maradni, nem dolgom senkinek megmondani, hogy mit csináljon, hogy ő, még ha mondjuk DK-s is, vagy MSZP-s is, vagy Momentumos is, vagy akármilyen párt is, igen nagy részben Tisza párti szavazatokkal szerezte meg a mandátumát. Tehát lehet ellenvéleménye Magyar Péterről, természetesen bármilyen párthoz tartozó politikusnak, ezt senkitől nem lehet elvitatni, de azzal számolnia kell, hogy a saját településén a tiszások egy jelentős része ő rászavazott, és neki kelleni fognak azok a szavazatok, már csak azért is, mert egy következő választáson a Tisza pártnak már lesznek saját jelöltjei. Mondom, ha csak nem abból indulnak ki, hogy szeptemberre már nem lesz Tisza párt, mert addigra szétveri magát. Tehát ha valaki egy kicsit perspektívikusan gondolkodik, akkor szerintem ebben nagyon óvatosan és nagyon körültekintően kell eljárni, és szerintem nagyon érdekes lesz az, hogy a helyben
választói visszaigazolást, vagy igazolást nyert politikusok, akiknek szükségük van, már most szükségük volt a tiszás szavazatokra, ők hogyan tudnak elvonatkoztatni a saját pártjuk, hát mondjuk úgy, hogy vélt vagy valós országos politikai érdekeitől.
Nekem két megjegyzésem van. Az egyik az inkább elmélete, másik gyakorlati. Az első. A DK-nak az a neve, hogy demokratikus koalíció. A nevében benne van, hogy demokratikus, és ezt már tegnap este is elmondtam, de elmondom még egyszer. Valakinek az a célja, a pártjának az a kartája, hogy az európai politikát, a jogállamot, a felelősségvállalást visszahozza a magyar közéletbe, és egy ilyen bukás után fel sem merül se Gyurcsány Ferencbe, se a DK elnökségébe, hogy legalább szimbolikusan le kéne mondaniuk, vissza kéne adniuk a megszállásukat a tagságnak, és tagságot fel kéne kérni, hogy akkor válasszanak új vezetőket, mert ők a politikai felelősséget viselik ezért az elképesztő, az ő szempontjukból elképesztő kudarc után, az egyébként tökéletesen szimbolizálja az egész DK jelenséget, és amiről beszéltünk itt sokat, akkor újra elmondom, én nagyon régóta mondom, hogy a DK támogatottságának a nagy része, amit mértek nekik, amit nem ők fizettek mérések, hanem valóságos mérések voltak, az az, hogy egyszerűen nem volt hova menniük az ellenzéki szavazóknak, és a DK-ban láttak legalább pislákoló reményt arra, hogy valamilyen szervezettség.
Hát a többség, nem?
Van egy nagyon pici magja, olyan 5-6%-nyi, most már tényleg kisebb, aki tényleg Gyurcsány Ferenc hívő, és azt gondolja, hogy az összödi beszéd az egy igazságbeszéd volt, és igazából milyen jó volt a 2006-os kormányzás. Egy nagyon kis százalék, és erre ilyen hagymaként...
Ja, én a többséget úgy értettem, hogy a bennük látták az ellenzéki többséget.
Igen,
tehát,
igen.
A legnagyobb erőt látták ezért.
Tehát oda hozzájuk gravitáltak. És ugye, de ez nem egy érzelmi gravitálás volt, hanem inkább a felé ment, hogy jobb hián fogunk rászavazni. Magyar Péter ezt felülírtam, az egy érzelmi gravitálás most éppen. Tehát ez a elméleti, tehát szerintem egészen hallatlan, és az egész politika felfogásnak a, hát látszik, hogy ők hogyan gondolkodnak a politikáról. Ez a tartalmi megjegyzésem, vagy a gyakorlati, az az, hogy Nyíregyházát, Miskolcot, Salgótarjánt a DK miatt vesztette el az ellenzék. Tehát ilyen egyszerű a dolog. Tehát Nyíregyháza, ami egy megyejogú város, nem is kicsi, mégis a két egyéni országgyűlési képviselőt tudna adni az országgyűlésnek ellenzéki szinten. Benn a fideszes polgármester nyert úgy, hogy a Tisza pártnak lett a legtöbb listás szavazata. Miskolcon, ahol mégis az ország harmadik legnagyobb városa, szintén két egyéni országgyűlési képviselőt ad, Veres Pál volt a polgármester, sikeresen nagyon nagy legitimációban nyert 19-ben, és az utolsó 2-3 hónapban a DK megpucsolta őt ott. És akkor Salgótarján, ami egyik legkisebb megyejogú város, és egy borzasztó rossz állapotban lévő város, azt pedig sikerült elveszíteni x év után, ezek miatt a belső konfliktusok miatt, és akkor még mondok még egyet, a 22. kerületet, ami Budafok Budatétény, amiben szintén ugye DK-s jelölt volt a kihívó, egyébként abszolút ellenzéki, minden listán ellenzékre szavazó kerületbe, sikerült adni olyan ajánlatot, ami aztán nem tudott...
Ott ugye az országgyűlési képviselő ellenzéki most már.
Így van. Momentum most már 2000. Nem, mert régóta is, ugye már korábban is. Ugye.
Molnár Gyula volt.
Molnár Gyula volt előtte. Na, mindegy, igen, és akkor erre biztos mondja majd Gréczi Zsolt, hogy én vagyok a, nem tudom, sírásója a DK-nak, én nem vagyok a sírásója, ezek teljesen ezek tények, és igen, valóban Pápán sikerült egy DK-s politikusnak nagyon ügyesen nyernie, és valóban visszahódította nagyon-nagyon régóta fideszes kézben lévő település, ami szerintem tök fontos dolog.
Vagy és akár Nagy Kanizsán is egy DK-s
vagy akár Nagy Kanizsán, egy nagyon széles koalícióban, de ettől még a hozzáállása az egész magyar politikai rendszerhez, az Orbán rendszerhez, ezekben a napokban szerintem kristálytisztán mutatkozik meg.
Akkor maradjunk a következményeknél. Egyrészt legyen egy értékítélet, hogy a Fidesz az most nyert, vesztett, közepeset hozott. Mi történt a Fidesszel? Ugye látjuk most már gyakorlatilag az összes vezető politikusa kiírta a Facebookra, hogy plusz szavazatjai vannak, hiszen 2 millióan szavaztak rá, ami 200 000-rel több, mint az előző választáson. De ez hozzávéve a jelentősebb részvételt a választáson mit jelent, és egyáltalán mondjuk azokat az arcokat, amiket láttunk Orbán Viktor mögött, hogy értelmezzük a választás éjszakáján, Mi történt a Fidesszel?
Szóval, hogy lett mégiscsak azért 2 millió szavazója a Fidesznek egy ilyen 2 év után, amiben 2 számjegyű infláció volt, volt egy pedofil botrány, a magyar gazdaság megszűnt növekedni, az utolsó 2 hétben elköltöttek, nem tudom, 1300 milliárd, annál sokkal többet különböző bevásárlásokra, és vagy általánosan rossz érzet Magyarországon, hogy rossz irányba megy az ország szekere. Ez egyik, 2. Azt mondta a saját maga Orbán Viktor, és a saját szájával is, meg Kubatov Gábor, és hogy ez a valaha volt legnagyobb mozgósítás, 100%-ra járatva a gépezet, 1 millió találkozások, nem tudom, órája, vagy napja, most én tudom, hogy napja, csak viccelődöm, és ebből lett ez az eredmény. És az van, hogy ez mekkora politikai pofon, azt hiszem a következő fél évben fogjuk igazán látni. Az nem volt az elmúlt 14 évben, hogy a második helyezett lőtávolságon belül volt a Fideszhez képest, és ezt eddig nem érezte a Fidesz. Legutoljára ilyen szám, 12-ben volt, amikor még nem volt még szinte még centrális erőtér, és ez egy új fejezete szerintem a magyar politikának, abból a szempontból is, hogy Gyurcsány Ferenc, mint mumus, vagy mint a Orbán rendszernek az egyik pillére, hát azért láthatóan én nem írnám még le, de azért nagyon-nagyon meggyengült, és az ő által a fémjelzett ellenzéki óbaloldal, vagy nem is nem biztos, hogy óbaloldalnak hívnám, hanem inkább nem tudom micsoda, az azért 8%-on áll. És ha képes a Tisza párt fenntartani apró kis győzelmekkel közelebb kerülni a Fideszhez, akkor ez egy nagyon súlyos pofon a Fideszre nézve, mert az látszik, hogy hiába is fenyegetett mindannyiunkat meg atomháborúval, de tényleg atomháborúval a Fidesz, azért a nagy része akkor a magyar lakosságnak akkor atomháború párti, mert mégiscsak azért a többség nem a Fideszre szavazott. Viccet félretéve. Volt egy tényleg elképesztő szintre járatott őrület kampány, tényleg, tehát hogy ez tehát ilyen nem nagyon volt, hogy tényleg atomháborúval lettünk megfenyegetve, és tényleg a magyar televízióba belenéztem valamikor, és tényleg azt mutatták, hogy ha ide jönne egy atombomba Budapestre, vagy akár hova egy hidrogénbomba, hova kell menekülni, jegyzem meg sehova, mert nincsen bunker hálózat Magyarországon nagyon régóta. Kettő pedig hát ugye, hogy is mondjam, azért egy szóval, hogy utoljára szerintem ilyen az 50-es években volt Magyarországon, hát hogy akkor a Truman majd ide lövi a következő atombombáját, vagy az egészen tényleg hiszterizált állapotban se sikerült többséget teremteni emellé. És azért ez egy jelzés, hogy valami itt nincsen rendben, és ugye mi Zolival sokszor beszélgettünk erről, hogy ami a legfőképpen hiányzott ebből a kampányból, az az osztogató rész, tehát Orbán Viktornak és a Fidesznek fontosabb volt 1200 milliárd forintért megvenni a repülőteret, fontosabb volt 690 milliárd forintért a Garancsitól, a Tiborctól, meg a nem tudom kicsodától, valami családtagtól venni épületeket az utolsó héten, tehát ez összeadva az majdnem 2000 milliárd forint, fontosabb volt magukra vagy bizniszre költeni, mint abból osztogatás. Valamilyen fajta osztogatás, vagy legalábbis valami patyomként intézkedést csinálni, hogy az ember a János kórházban ne attól féljen, hogy hogyan tud kijönni. Tehát,
2000 milliárd forint, most javítsatok ki, ahhoz emlékszem, de az körülbelül a 2022-es választási osztogatásnak volt az összértéke, mindent belevéve. Őszintén engem ez az egyik dolog, ami tulajdonképpen az egész kampány során nagyon meglepett, hogy ezek szerint vannak rendelkezésre álló források.
Valahonnan.
Valahonnan. Hát a költségvetésből van, amit ugye hitelfelvétellel kell megfinanszírozni. Tehát ugye...
Surányi György itt elmondta egy héttel ezelőtt, tehát, hogy honnan lehet elcsípkedni
persze,
pénzeket.
Hát igen. Szóval, hogy ezzel a lehetőséggel végül is nem éltek, tehát nyilván vannak üzleti szempontok, hogy is mondjam, amelyek ezek szerint fontosabbak, de hogy ez nem kapcsolódott össze valamilyen közvetlen politikai megfontolásra, vagy legalább annak egy részéből hangulatjavító intézkedéseket csinálni, ez számomra elég különös. A győzelem vereség kérdéskör, az nyilván Fidesz megnyerte ezt a választást, és nyilván tudott mozgósítani 2 millió szavazót. Itt az árnyalja ezt a kérdést, hogy azt látjuk, azt hiszem, hogy nem csak a Fidesz tudott mozgósítani. Jó. És ez mindenképpen egy újdonsága mondjuk a 2022-es, vagy akár már a 2018-as választás esetéhez képest. Ez egyik dolog, a másik pedig valóban, hogy az ellenzéki oldalon elindult
és folytatódhat egy olyan átrendeződés, amiből valóban lehet egy korábban nem látott kihívói pozíció. Erről a lőtávolságról egyébként Orbán Viktor azt mondta most az Indexnek adott interjújában, hogy azért a lőtávolság kapcsán az is kérdés, kinek a kezében van a puska. Ezt ő nem egy titkos hangfelvételen mondta négy szem közt egy barátjának, hanem ezt
az interjúban,
egyik,
igen.
Hanem ezt az egyik legolvasottabb közéleti szájtnak az oldalán mondta, szóval azért szerintem ez van olyan erejű, mint a lapátos, egyébként helytelenítendő karácsony mondat, szóval, hogy nyilván arra készülnek, hogy hiszen mi másra készülnének, mint hogy erre az új ellenfélre kell majd valahogy rárepülni, de valóban azért ez egy kérdés, hogyha mondjuk 8%-on áll a DK, amely ráadásul szemmel láthatóan élethalál harcot folytat Magyar Péter befolyás növekedésével, akkor mondjuk ezt a gyurcsányozást hogyan lehet majd a továbbiakban eladni, és például az is egy érdekes jel talán, hogy nem tudom mennyire lehet ebből, vannak ehhez nálam sokkal jobban értő választási földrajzzal foglalkozó szakértők, akik ezzel nyilván dolgoznak most, hogy azért mégiscsak van 3 megye, ahol a Fidesz nem szerzett 50%-nál nagyobb szavazatarányt. Ott egyébként a Mi Hazánk előretörése mutatkozott meg, szerintem a Mi Hazánk későbbi szerepe szempontjából is ez nagyon fontos, de úgy tűnik, hogy van egy olyan elégedetlenség, ami valahol azért csak ki akart csapódni, és én soha nem úgy képzeltem el egyébként a Fidesznek a visszaszorulását, és nem is akarom ezt a jövőbe kivetíteni, mert volt már olyan, hogy elkezdődött a visszaszorulás, aztán visszajöttek. Ez mindig egy lehetőség, ami adódik, ami kialakul, és azt ki lehet használni, de én soha nem úgy képzeltem el, hogy egy napon majd összeomolja magát a Fidesz. Szóval azért itt van egy szavazótábor, ami tényleg 10-15-20 különböző ügyekben és különböző módokon 25-30 éve van kondicionálva bizonyos fajta viselkedésre. Itt nem 5%-os belső magról beszélünk, hanem egy sokkal szélesebb és szilárdabb, ugyanakkor mozgósíthatóbb és mélyen elkötelezett szavazói magról. Valójában az a politikai feladat, hogy van-e más politikai erő, amely ezt megközelítő erejű magot föl tud építeni, és olyan politikai üzenetet tud-e megfogalmazni, ami a magon túl a változás elképzelhetőségének a reményét föl tudja építeni. Tehát a Fidesz itt lesz abból a szempontból, hogy küzdeni fog, de ezen a választáson az látszódott, hogy nem csak a félelmetes, vagy hát ellenzéki szempontból félelmetes kistelepülési mozgósítás zajlott le, hanem itt más mozgósítás is zajlott a Fidesszel szemben sikeresen.
Igen, egy pár megjegyzés. Az egyik az, hogy mindenfajta gépezet nélkül van a mozgósítása a másik oldalnak. Szóval nincs egy kiépült rendszere, nincs egy call centere, nincs egy kampány központja, nincs ez átgondolva, hogy én ezt így látom. Tehát, hogy mi lenne akkor, hogyha ez még ez is lenne, hiszen ennek a megteremtése a fő feladat. Ez a fő feladat egyébként a Tisza párt előtt, hogy ez legyen neki. Az egyik. A másik pedig, amit a Zolihoz kapcsolódva is ebben teljesen egyetértek vele, vannak olyan helyek, ahol az látszik, hogy inkább a számokból az jön le, hogy igenis bele tudott harapni a Tisza párt a Fideszbe. Még nem nagyon, nem óriási, de azért már egy darab látszik már a foganyoma, szabad ebből a képzavarral érjek. Mondok két helyet. Az egyik Keszthely. A Keszthelyi választás egy kisváros Balaton-parton, de hát 14 éve megállás nélkül Fidesz uralom alatt van, egy konzervatív bástya, és az ottani helyi OLVK-nak, vagy országgyűlési képviselőnek fontos bázisa. És itt a helyi civilek leváltották és elküldték a Fideszt a melegebb ételre, tehát mindent megnyertek, amit ott meg lehetett nyerni. Az egyik ez, a másik, ami szerintem tényleg ugyanilyen fontos, ugyanilyen konzervatív hely, az Solymár. A Solymár azért érdekes, végül is szuburbán része Budapestnek, eddig a Fidesz uralta, én nem is tudom, szerintem, amióta az eszemet tudom azóta, és ugye ez is átfordult, ami azért érdekes, mert 22-ben azért, mert hogy Solymáron konzervatív szavazók voltak, ezért nem tudott igazából a Szél Bernadett nyerni. Ott ment el ez a Budakeszin is, meg Solymáron. Szóval, hogy ezek azért kis, pici kis lépés, de az ember ezt így rábetíti, de ugyanezt mondom, amit mondtam a
a DK-s győzelemmel pápán. Ugyanez a helyzet van, hogy, hogy amikor ezek így átfordulnak, és ez, bocsánat, és ez meg van dolgozva a szép magyarsággal, és ez elkezdik ezt működtetni, és valóban rendszer szerint mennek erre rá, akkor az ilyen apró változás, ugye ezért beszélünk mindig, hogy nem szabad lebecsülni soha a helyhatósági választás. Uh-huh. A helyhatósági választásnak ebben úgy kéne működnie, hogyha ott ellenzéki nyer, akkor utána ennek van kihatása, nem csak a város, hanem akár kicsit
hisz a tálba. Van helyben napi szintű kapcsolat.
És el lehet mondani, hogy mi a különbség köztem és az Orbán rendszer között, és hogy azt valaki jól csinálja, akkor ennek van annak hatása. Szóval ez ilyen kicsi pici kis változásokból látszik az, hogy igen, amit eddig ilyen axiomaként fogtak fel sokan, én soha, de hogy az, hogy nem lehet megyei városok alá mennie az ellenzéknek, vagy olyan szinten van, az egyébként mondom, a települési, tehát a falu szinten azért szerintem ez még mai napig is igaz, de egy mondjuk a 10 000 fő feletti nem megyei városoknál viszont látszik az, hogy a Tiszának igenis van rá hatása, és ez a baromi érdekes, mert itt van ugye ez a narancs fal, az Orbán hatalomnak az ilyen bástyája, ez a 10 000 fő alatti települések és ezek a kisvárosok, és ugye ebbe tud a Tisza pozíciókat fogni, akkor egy nagyon érdekes dolgok lehetnek itt még.
Ugye mondjuk az elmúlt fél év az azt bizonyította, hogy nem biztos, hogy működnek azok a politikai logikák, amiket az elmúlt 14-5 évben akár mi is megszoktunk. De látszik-e, hogy mondjuk milyen logika jöhet ezután Fidesz részről? 200% propaganda, vagy konszolidáció? Vagy van harmadik út?
Én még konszolidációt nem láttam.
Hát ez a szocializmus két útja, ugye?
Szóval én még konszolidációt nem láttam. Ugye ennek a kampánynak is bizonyos értelemben az volt az útja, hogy mivel nincs osztogatás, ezért ezt a teljes abszurditásig menő propagandát kell használni, és azért látjuk, hogy itt vannak eszközök, tehát ugye amiről beszéltünk, tehát hogy mondjuk az, hogy a főpolgármester választás legitimitását, és nem csak a számszakiságáról beszélünk, hanem a jogi tisztaságát, hogy ezt meddig lehet lebegtetni, ezt politikai eszközként be lehet majd forgatni, akkor is, hogyha Vitézi Dávidnak soha nem jutott volna eszébe, hogy ezzel az eszközzel éljen, lesz, akinek eszébe fog jutni ezzel kapcsolatosan politikai téteket betenni az asztalra. Ez egy új eszköz, ugye ez még mindig az Orbán rendszer, itt még mindig van ügyészség, rendőrség, NAV,
van.
Propaganda, pénz, szóval ezek megvannak, és változatos módokon lehet egyrészt ugye a propagandát működtetni. Most ennyire sikerült, de azért működött, ez ne vitassuk el, hogy sok helyen működött, illetve alámosni azoknak a legitimitását, akik egyébként hát próbálnak valamilyen politikai hitelességet gyűjteni. Csak még egy dolog, hadd reagálják erre a 14 éve, vagy akárhány éve, nem tudom, hány éve, megszokott politikai logikákkal kapcsolatosan. Én szerintem pont az talán a legfontosabb és a legérdekesebb, hogy így a 2020-as évek közepén, retteltes éneket mondani, lehet, hogy el kéne engedni 30 éves politikai logikákat. Szóval például ez az egész Magyar Péter jelenség, most több mint egy jelenség, 30%-nyi szavazó mögötte áll, azért mégiscsak azt mutatja, hogy ezek szerint akkor a nyilvánosságban a véleményformálás nem úgy működik, mint ahogy működött, nem tudom én, 1993-ban. Hogy azok a tekintély személyek, véleményvezérek, akik egy jól irányzott publicisztikában elmondták, hogy miként kell látni a dolgokat, és aztán ezt átvitték, nem tudom, hosszabb, rövidebb Facebook posztokba, hogy ez nem működik, sőt, kifejezetten kontraproduktív is lehet akár az, hogy és ahogyan támadják, vagy keretezik, vagy értelmezik ezeket az újfajta politikai jelenségeket, miközben itt vannak politikai szereplők, most Magyar Péter kapcsán beszélek erről, mások is próbálkoznak ezzel, akiknek közvetlen elérésük van a választókkal kapcsolatosan, akik érzelmi azonosulásra törekednek velük szemben, akik egy... olyan értelemben más stratégiát próbálnak követni, ugye Karácsony Gergely kapcsán mondott, vagy tette erre utalást a Bálint, hogy nem egy adott helyzetet vesznek tudomásul, amiben jó-rossz, még akár szerintük is kifejezetten, hát... nehézségeket okozó szereplőkkel kell kompromisszumokat kötni, hanem azt mondják, hogy ők lesöprik az asztalról azt, ami van. Ezt lehet szeretni, vagy nem szeretni, de nem érteni. Uh-huh. És azt gondolni, hogy hogy ezeket a megszokott, egyébként be nem vált logikákat kell a világ végezetéig továbbvinni, ezzel ez a... Szóval ezek a logikák, ezek nem fognak politikai sikerhez vezetni, és én azt tanultam, hogy a politikában az egyik legfontosabb dolog a tanulás maga, meg az alkalmazkodó készség, szerintem üvöltő, hatalmas, transzparensek, képzeletbeli transzparensek és hatalmas piros felkiáltó jelek szólnak arról, hogy egy csomó minden megváltozott. Nyilván van, ami előnyére, van, ami hátrányára, de ezek a változások nyomon követhetőek.
Ez a kérdés, hogy ezt a Fidesznek is észre
szerintem a Fidesz jóval előbb észrevette, őszintén szóval ezt jóval előbb észrevette. Valójában Magyar Péter szerintem egy lehetőség arra egy kormánykritikus világnak, hogy észrevegye azt, amit a Fidesz már rég észrevett.
Mesélek egy személyes történetet, azért mert most már szerintem lehet, és már nevek nélkül fogom mondani. 17-18 tájékán meghívottam akkor nagyon fiatal Momentum, hogy kicsit beszélgessek velük arról, hogy akkor mit gondolok a politikai kommunikációról. És akkor voltak egy ilyen panelekben voltunk, és ott voltak a csillogó szemű momentumosok, akik akkor túl voltak egy kudarcon, de látszott, hogy valami hajtja őket.
Ez a 18-as országos.
Igen. És akkor ott a vezetőség ott volt, és akkor kérdezte, hogy Bájant, én mit gondolok, nem tudom, TV szereplésről. És akkor mondtam, hogy figyeljetek ide, én a helyetekbe csak akkor mennék be az ATV-be, hogyha úgy tudok bemenni, hogy ő ott egy outsider vagyok, aki keményeket tud mondani, akiket legközelebb nem hívnak meg. Mert így érdemes kommunikálni, kiszállni.
Lehet, hogy ezt a tanácsodat továbbadták Magyar Péter.
Nem hiszem, hanem kiszállni ebből az establishment hangulatból, mert ti egy fiatal párt vagytok, a ti szavazóitok nem az ATV-t nézik, hanem a YouTube-ot vagy a Facebook-ot, és azt várják, hogy rúgjátok fel az establishmentet, rúgjátok fel azt a szokásos, megszokott világot, amiben ők akkor még csak nem tudom, 7 éve voltak. És akkor rám néztek, és mondták, hogy hát ez nem így működik, mert ott is vannak szavazók, meg nem így kell. És amit mondta Zoli, el kell fogadni, hogy így kell politizálni. És nem kell elfogadni, hogy így kell politizálni, mert az a politika már akkor is, ugye csak, akkor már csak, csak kétharmadon voltunk túl, de pontosan az a lényeg, hogy ezekből a ráoktrojált, ilyen ellenzéki, elvárt magatartásokból kellene, vagy kellett volna kilépniük. A Momentumnak nem sikerült, egyáltalán nem sikerült. Ők váltak a establishment pártá a lehető leggyorsabban, szóval amit ők bejártak utat, azt más pártok sok-sok év alatt tették meg ők nekik egyből sikert, mert egyszerűen elkezdték azt gondolni, hogy a nagy fiúk vagy a nagy lányok így politizálnak, akkor nekik is így kell politizálniuk. És hirtelen ugyanannak a sípnak lettek a részei, akiket be akartak haladni, és nem tudom, át akartak írni. És ezt azért mondom, mert szerintem ez tök fontos, amit mond az Zoli, hogy ez a fajta kilépés a politikai, ellenzéki politikai magatartásokból, szerintem ez a Magyar Péternek az erőssége, és azért is van, ezt már mondtam itt is, mert hogy ő nem ebben az ellenzéki politikában szocializálódott, ő egy Fideszben szocializálódott. Aki,
egyszerűen más a referencia közege, nem is gondolja, hogy ezeknek a szereplőknek, vagy ilyen típusú szereplőknek kell megfelelnie.
Én talán mondhatom, hogy szerintem inkább lenézi őket, vagy inkább nem beszél nagyon sokban őket, és ezért képes velük így kommunikálni. Ez jó-e, vagy rossz-e? Azt még egyszer mondom, ennek...
Vagy kinek tetszik, kinek
nem tetszik, az nem tudom, az mindegy, de abból a szempontból, hogy felrúgja a státusz quót, hogy valami más mutat azt a most már negyedik kétharmadot eredményező státusz quót, az az embereknek a nagy részének tetszik, azért, mert hinni akarnak benne, és szeretnének hozzá, szeretnének sikeresek lenni. És egyelőre az van, hogy ez a jelenség mostanáig, ez egyre jobban felfele megy, most közel 30%-ot ért el, ez, hogy felrúgod a státusz quót.
De akkor ezt a jelenséget láttuk tegnap este az ATV-ben.
Két jelenséget láttunk szerintem egyszerre. És az egyik az, hogy valaki megnyeri, vagy a legerősebb, más legerősebb párt lesz 30%-kal, és elmegy az egyik vezető, ha vezető, de legyen fel vezető tévéműsorba, és az ottani szerkesztő azt gondolja, hogy úgy kell kezdeni egy interjút, és bocsánat, most akkor bejön be a kommunikációs, nem tudom, tanácsadó, tehát azt gondolja, hogy úgy kell valamit kezdeni, nem azt mondja, hogy jó napot kívánok, mekkora eredményt ért el, és ez micsoda nagy dolog, hanem áttol neki egy mappát, amiben ő egy nagyon agresszív lépésként kezdi az egész interjút, hogy itt van, eddig te miket mondtál, de ez az igazság. És akkor a végére ugorva, mi lett volna akkor, hogyha Róna Jégon nem ezt csinálja, hanem lenyomja az interjút vele, megkérdez akár keményeket is, bármiket, és a végén azt mondja, hogy köszönöm az interjút, kedves alelnök úr, itt van ez a mappa, amiben a mi igazunk van bizonyítva. És akkor az egész teljesen másik hangolva van. De az a fajta ellenzéki magatartás forma nem csak a politikusokra érvényes, hanem a politikát formáló közszereplőkre is, akik azt gondolják, és gondolták, és ez 10 éve, 20 éve, 30 éve, és azt gondolják, hogy nekik nem újságírók, hanem egy zsűri. És szerintem ez egy nagyon fontos tanulsága az elmúlt 14 évnek, hogy amikor újságírók elkezdenek zsűrizni, és ők gondolják, hogy ők mondják meg, hogy ki az, aki alkalmas, ki az, aki jó lehet, és ő ezt ő dönti el, az egy
hát
nagyon...
Hát nem ez történt.
Hát azért Róna Jegondban azért már történt ilyen. És ebben a szituációban, és bocsánat, én akkor ebben hagyd legyek, akkor én nem vagyok elfogult ebben, mert mindkettőtöknek van közze, és ezért is mondhatom ezt én. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy ő kilépett, ő kiment a stúdióból, szerintem az én politikai érzésemnek teljesen rendben van. Ez egy nagyon erős jelzés, Pokorni Zoltán is csinált már ilyet, nem biztos annyira jól jött ki belőle. Szerintem ez, ha valaki fel akarja rúgni a státuszkót, és azt mondja, hogy féltek ide, ATV, gondoljunk is voltok bármit, én nekem más a véleményem, mint a Magyar Péternek, de mindegy, ezt nekem fel kell rúgnom, és nekem nem akarok veletek lenni, akkor ez a lépés jó rá. Ami utána következik, hogy kiírom, hogy mik a bűnei, még az is rendben van nekem.
Nem ami csak nekem, a bűnöket írta bocsánat, ki, hanem azt is, hogy ki mely felekezethez tartozik.
Ezt kellettem mondani. Ami nincs rendben az én ízlésemnek, az, hogy embereket a vallási meggyőződésük alapján valaki listáz. Ez szerintem nincs rendben. Bármit is gondoljunk arról az egyházról, azok az emberek, akik az egyházban vannak, ők hisznek ebben az egyházban, és jó emberek. Biztos vannak rossz emberek is benne, de a nagy része jó ember. És ez az ő hitbeli meggyőződése, hogy mit gondol a Jóistenről, a túlvilágról, a bármiről, ez az ő saját magán dolga. Hogy a ATV-nek milyen politikai bűnei vannak, azt nyugodtan lehet listázni napestig. De ezt a kettőt nagyon durván el kell választani, és szerintem ez a fajta indulat, ami nagyon sokszor egyébként hajtja a Magyar Pétert, ilyenkor tud túlcsordulni, és ha csak levesztük volna, csak levette volna azt, hogy ki, hova, miben hisz, csak leírja azt, hogy mi a tények, sokkal erősebb lett volna, és a kettő akció együtt teljesen pozitív lett volna. Így pedig azért van az emberben, nem, és ugye még ezt mondom, nem sokban, de ettől még persze lehet igaz, nem sokban, de van az embernek egy rossz szájíze. De magától az, hogy ő kivonul a stúdióból, mert azt mondja, hogy ez így nekem nem van, szerintem ez teljesen rendben van a politikusnak.
Hát az ő személyiségébe abszolút belefér, amit mi magunk itt nagyon sokat beszéltünk abba a trumpizmusba, amit
hát a hívei ezen aligha meg.
De nem csak a hívei, és abban ő biztos, hogyha majd ő ki fog állni a, nem tudom, a saját Facebook oldalába, akkor 6-szor annyian fogják megnézni, mint az ATV egyenes beszédét is. Ő ebben bizakodik, és ő azt mondta, és akkor ezzel, hogy mondjam, írkom keretbe ezt a csodálatos megszólásomat, hogy a fiatal momentumosok azt gondolták, hogy nekik fontos az, hogy az ATV nézői lássák őket. Szerintem Magyar Péternek meg egyáltalán nem fontos, hogy az ATV nézői lássák őket, mert azt gondolja, hogy a saját csatornáin ez sokkal több embert érni.
Na, és akkor kicsit szélesebb spektrumot adjunk ennek az egésznek, meg annak, hogy milyen eredményeket ért el Magyar Péter. Már beszéltünk arról korábban is, hogy mi minden feladat vár rá, de most konkrét döntéseket kell meghoznia. Meg kell hoznia azt a döntést, hogy több helyen is ott van a neve, hogy EP lista, fővárosi közgyűlés, egyik se, azt hagyja az embereinek, akik nem sokan vannak egyébként, tehát látszik, hogy annyira nyert, hogy most nagyon sakkozni kell, hogy ki hova megy, hiszen vannak olyan emberek, akik mind a két listán rajta vannak. Mi az az út, amit most akár szeptemberig, októberig, akár 26-ig meg kell lépnie?
Hát ugye két dolog van, hogy az egyik ezt a spontán létrejött mozgósulást, ezt hogyan lehet üzemszerű pártá szervezni. A másik pedig, hogy ez a sokfelől érkező szavazótábor, ez hogyan rakható össze egy tartós választói koalícióvá. Engem őszintén szólva azt hiszem, hogy most persze sok mindent mondtunk a fővárosi közgyűlésről, és a fővárosi politikai csaták jelentőségéről, de azért összességében én mégis meglepődnék, hogyha Magyar Péter azt választaná, hogy beül a fővárosi közgyűlésbe, és ott a fővárosi politika nagyon különleges világában, mert ez ugye egy ilyen köztes réteg az országos nagypolitika és a helyi politikák ilyen tényleg üzemeltetési, közvetlen kapcsolattartási lehetőségei között, plusz szerintem hát szóval, hogy egy ilyen mezószint, ami sokszor a ilyen, szóval én szerintem sokszor nagyon nehezen értelmezhető, kifelé néző, nehéz politikailag eladni, ugyanakkor pedig az ottani pártvitákban nagyon könnyű rosszat lépni, plusz nem is ez a leglényegesebb, talán hát, hogy egy országos politikusként, egy párt politikai vezetőjeként akarja felépíteni magát, akinek kifejezetten az a szándéka, hogy nem a budapesti hagyományos elithez tartozó politikus, még ha ő maga egyébként egy budapesti elithez tartozó személy is a szocializációjánál fogad, de ez egy másik ügy, ugye Trump is a, nem tudom, a fehér galléros munkásoknak a vezér alakja, tehát a politikusi személyiség az teljesen másról szól. Én szerintem furcsa lenne, hogyha elsüllyedne a fővárosi politikának a világában. Ebből kiindulva én, ahogy eddig is furcsának tartottam, hogy mondjuk az árnyék kormány vezetője, vagy egykor a Momentum, mint az ellenzék vezető szerepére pályázó párt elnöke az Európai Parlamentben tartózkodik. Szóval én szerintem Magyar Péternek nagyjából ezt a pártépítési és ezt a folyamatos kampányolási tevékenységet volna talán a leginkább racionális fönntartani. Nekem nem dolgom ebben tanácsot adni, de azért fogalmazok így, hogy én meglepődnék, hogyha ő most itt testületi tagságokra váltaná át, pláne első lépésben ezt a nagyon erős establishment ellenességgel, elit ellenességgel elért komoly politikai erőpozíciót, amit most megszerzett.
Egyetek az Olival két kis megjegyzés. Az egyik az, hogy eddig Magyar Pétert elképesztő politikai szerencse övezte, ami azért volt, jókor lépett bele, jó volt a fogadókészség, meg volt az ellenzéki táborban, nagyon vágyott valakire, hogy lehessen benne hinni. Most a politikai szerencse azért az elmúlik. És ahhoz, hogy az ember tudjon tovább fejlődni, hogy tudjon növekedni, meg hát csak fel tudja tartani ezt a hatalmas koalíciót, ehhez kell mögé gépezet. És a gépezet pedig azt jelenti, hogy pártszerű működés kell, és annak a pártnak nem csak az, hogy legyen egy, nem tudom, pártja, hanem annak millió-millió leágazása, tehát annak a felfogása, és hogy milyen, tehát ilyen szempontból ő nullán van, mint az ellenzék nagy része általában mindig, hogy minden fajta és féle feladat vár rá, egyáltalán, hogy gondoljon valamit a világról, hogy több ember gondoljon a világról, hogy legyenek emberei vidéken, legyen 106 jelöltje, annak legyen kampánystábja, annak legyen egy elérése, legyen egy olyan kutatóintézet, aminek tud hinni, hogy ne kelljen másra támaszkodni. Szóval tudnám itt napestig sorolni, hogy milyen feladata van, de és akkor ezek a technológiai részek, mert ez tudja esetleg a lehetőséget megadni arra, hogy ez ne kedjen csökkenni ez a támogatás, csak nem inkább növekedjen, vagy inkább meg legyen támaszva, és akkor nem beszél arról, hogy milyen szerzetet kell egy kampánynak a legbonyításához, ami nem is olyan sokára van, az egyik. A második, és szerintem az egy inkább egy tartalmi dolog. Én egy dolgokban biztos vagyok, hogyha ő beáll koalíciózgatni, beszélgetni, bevonzani a mocsár mellé, beülni,
mint hogy azt Márki-Zay Péter tette.
Hát ez az, igen, tehát hogyha neki az a vágya, hogy odaülhessen a nagyfiúkhoz, most a nagyfiút, akkor idézőjelbe teszem, amit én tudom, a 800-os fiúkhoz, vagy a 0%-os fiúkhoz, akkor ő el fog ebben teljes mértékben porladni. Én azt gondolom, hogy ha ő bármit tesz a mostani ellenzéki elit vezetőivel, ami nem az, hogy akkor sziasztok, ti mentek a magatok útjára, akkor az a végnek a kezdete, mert egyszerűen a felhatalmazás, amit kapott, és akkor ez a harmadik megjegyzésem, hogy annak a felfogása, meg befogadása, hogy micsoda teher, amit ő most kapott, és ha ezt ő fel tudja fogni, meg tudja érteni, hogy mennyi ember lát benne most valamit, hát az is egy nagyon nehéz pszichológiai helyzet, mert az egy jó nagy tonnányi felelősség is ő az emberre, és ha ezt ő kreatívan tudja úgy használni, hogy ebből erőt merít, és nem összeomlik a feladat súlya alatt, akkor ez egy lehet egy sikeres dolog, de most már szerintem véget ért az ilyen kegyelmi állapot nálam, meg a politikai szerencse állapot, hanem most már az van, hogy itt munka, 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 és egyáltalán nem biztos, hogy ez a rengeteg munka, amit meg kell tenni, annak valójában lesz egy gyümölcs. De ugye ez egy gyönyörű szép a politikában, hogy legalább meg lehet próbálni, és ebből a szempontból egy újdonság van, még egyszer mondom, hogy nem volt ilyen az elmúlt 14 évben, nem volt ilyen lehetősége senkinek, és most meg kell nézni, hogy egyszer tényleg akar valaki valamit, és utána mögé rak egy rendesen összerakott, működő gépezetet, akkor mit lehet belőle elérni?
Szerintem még sokat fogunk beszélni erről, de most egy fél mondatra, és aztán majd jövő hetekben folytatjuk ezt. Azért ott álljunk meg, hogy mi is egymás közt itt az elemzőben nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy a Fideszt balról lehet leváltani, hogy az ajánlatnak, baloldali ajánlatnak kell lennie. Magyar Péter nagyon nem baloldali. Megdőlte ez, amit mi régóta mondunk, vagy attól még baloldali ajánlattal lehet a magyar választót megnyerni, csak bármibe be kell csomagolni.
Mondja, az elég, hogy mondja.
Hát kezdheted, igen.
Szerintem nem dőlt meg. Még ez, még nem váltotta le. Most még 30%-on van.
De ez azt is jelenti, hogy új szereplő léphet be balról is, vagy Magyar Péternek kell meghallania ezt a mondatot?
Szerintem mind a kettő lehetséges. Ugye a választási törvény eléggé determinálja azt, hogy hogyan kell fellépni majd a 26-os csatába a színpadra, de én továbbra is azt gondolom, hogy a Orbánnak az egyik sikere az, hogy felismerte azt, hogy milyen társadalom, vagy milyen választói közeg a magyar társadalom abban a szempontból, hogy sok szempontból jobboldali, nagyon sok szimbólumában, hangulatában, büszkeségében, traumájában, de van egy baloldali része, és szociálisan érzékenyebb része, még inkább az a lényege persze, hogy az ember kevésbé szolidáris, inkább jobban szeret kapni, de ettől még ez egy létező tulajdonság, és ez gyúrta össze az Orbán rendszerbe egy ilyen fura egyveleggé. És valóban eddig Magyar Péter nagyon keveset mondott a programjáról is, és abban, amit keveset mondott, abban még kevesebb baloldali elem van, de az nem azt jelenti, hogy nem kéne benne lennie, és nem azt jelenti, hogy nem kéne valahogyan azt a fajta integrációt csinálnia, hogy ebben az országban egy nagyon széles választói közeg van, akiket persze most összefog az, hogy elegük van az Orbán rendszerből, és szeretnének valami mást, de ez az érzelmi része, emögé azért meg kell majd ilyen alérzelmi csoportokat rakni, hogy ne történjen az meg, hogy sok ilyen listázás után egyszer csak elkezdenek majd szépen csöndben elvándorolni tőle, vagy a szavazókba egy kétség kerüljön be kapcsolatba. Most nem ez van még, még van egy kegyelmi állapota, és nem ez még tart, de ahhoz, hogy ebből a 30%-ból 50% legyen, mert hogyha két tömb van, akkor annyira kéne lennie, ahhoz szerintem nagyon sok dolgot kell még megtenni, és például ezt, hogy például van egy általános konszenzus, ugye az Olival is mindig beszélgetünk erről, hogy a magyar emberek, ugye van erre kutatása a Bíró Nagy Andrisnak, hogy talán 80%-a szerint, vagy 70%-a szerint rossz az egykulcsos adórendszer, és mindenki ezt, tehát senki nem gondolja, hogy ez fair lenne, senki nem gondolja azt, hogy ez szolidális lenne, persze senki nem akarna többet adózni, de ez egy másik dolog, ugye ez a furcsaság a magyar társadalomnak, de például ezekben a kérdésekben biztos lehetne neki gondolata, lehetne az egész szociális kérdések, hogy hogyan lett a magyar társadalom magára hagyva az elesettekre. Ebbe talán volt egy-két lépése az országjárása során, de ugye hát ezt mondom, hogy a rendszer, amit mögé kell magának építenie, azok erre kell kérde például választ adnia.
Nem tudom, majd amikor megtörténik a rendszerleváltás, akkor megmondjuk, hogy honnan váltották le, de nem ezt akarom válaszolni rá. Szóval amikor azt mondjuk, ezt őszintén remélem. Szóval amikor arról szoktunk beszélni, hogy baloldali politikai értékek iránt van nyitottság a magyar társadalomban, akkor többnyire ugye a gazdasági baloldaliságról beszélünk, tehát egy erős, viszonylag nagy újraelosztást megvalósító, föntről lefelé osztó államot képzelünk el. Ezt már önmagában lábjegyzetelni tudom, mert persze ilyenkor, ha erre gondolunk, akkor a magyar társadalom legnagyobb része úgy képzeli el magát, hogy ő van ott lent, és neki kell kapnia valamit, és ha esetleg valaki kimutathatóan alatta van, akkor az azért van ott, mert az viszont hibás érte. Szóval az egyenlőség iránti vágy azért az nem feltétlenül kapcsolódik össze erős szociális érzékenységgel és a szolidaritás iránti elkötelezettséggel. Tehát ezt mindenképpen előre kell bocsátani, de ha ezt most egy pillanatra félre tesszük, vagy hát ezt bekalkulálva gondolkodunk erről, akkor ezek a gazdasági baloldalisággal összefüggő elképzelések, ezek azért sokféle politikai nézetrendszerbe beinjektálhatók. Tehát, hát nem tudom, hát a keresztény demokrácia az egy jobboldali politikai meggyőződés, aminek van egy erős szociális érzékenysége, nem azonos mondjuk a szociáldemokráciának a jóléti államról alkotott felfogásával, de vannak benne kapcsolódási pontok, és egyébként
ugye a magyar helyzet, a jelenlegi konkrét magyar valóság, az szerintem lehetővé teszi azt, hogy szóval annyira extrémen igazságtalan az a társadalompolitika, amit az Orbán rendszer működtet, hogy szerintem ehhez képest viszonylag könnyű baloldalias dolgokat mondani, amelyekre ráismerhetnek erre nyitott, vagy ezt váró szavazói csoportok, és mondhatják azt, hogy annál, ami most van, ez egészen biztosan jobb, tehát nekem ha összevetem a kettőt, akkor teljesen világosan felismerhető, hogy melyiket szeretném választani. Azon kívül pedig, hogy baloldali gondolatokat, vagy baloldali programelemeket csak a baloldal tud-e képviselni, hát ez egy érdekes kérdés. Én azt hiszem, hogy egyrészt a baloldali értéktár fosztogatása az olyan 2006-7 óta zajlik, azért, mert hát a baloldalnak kezdett gondja lenni azzal, hogy ő maga hitelesen tudja ezt képviselni. Ezt első körben ugye a Fidesz elvitte a szociális biztonságnak a kérdéskörét, ugye a 2008-as népszavazásra, ha emlékeztethetek, a rezsicsökkentésre emlékeztethetek, és jogosan gondol arra a választópolgár, vagy a hallgató, aki minket követ, hogy persze ezek igen nagy mértékben hazugságokra épültek. Igen, de az elosztási cél az egyébként mégiscsak az volt benne, hogy ott legyen valamilyen...
Gondoskodás.
Gondoskodás, igen, köszönöm, pontosan. Tehát, hogy valami, és valami igazságtartalma ezeknek még akkor volt. Tehát ez nem a háború béke, annak semmilyen igazságtartalma nincsen, annak, ahogyan ezt a kormány beállítja. Ennek van valamiféle igazságtartalma, és ezt a fajta gondoskodást... várja és elvárja a magyar társadalom. És akkor még egy dolog. Szerintem vannak arra, akár közép-európai példák is, hogy lehet baloldali politikát, vagy legalábbis politikai elemeket baloldal nélkül is csinálni. Tehát az, hogy a baloldal a saját elvei mentén képes önmagát megszervezni, működőképes, sok szempontból hiteles, különféle elvárásoknak megfelelő politikai közösséget, az ennek az értékeit, érdekeit kifejező politikai, hát gépezetet létrehozni, az egy feladat, amit el kell végezni. Sehol nincs megírva, hogy egy országban kell lennie baloldalnak. És ha nincsen, akkor azokat a szavazókat, akik nem találhatnak ilyen módon politikai otthonra, majd mások fogják kiszolgálni. Lehet családi pótlékot emelni jobboldali logika szerint is, és arra rá fognak ismerni a baloldali szavazók, hogy ez valami olyasmi, amit mi szeretünk. Lehet igazságosabbá tenni a családtámogatási rendszert, vagy a lakástámogatási rendszert? Hát nagyon ráférne. Ezt lehet egyébként nemzeti színű szalaggal betekert állványok alól egy színpadról elmondani, kifejezetten jobboldali szimbólumrendszer közepette, de akkor is rá fog ismerni a baloldali szavazó, a baloldali értékek irányított szavazó, aki most vagy definiálja magát baloldali szavazóként, vagy nem, ez sem mindegy talán ebből a szempontból, de ha nem hallja ezt meg máshonnan, vagy ha meghallja, de egyébként azokat meg valami másért nem szereti, vagy meghallja és talán még szereti is őket, de nem hiszi el róluk, hogy hatalomra kerülhetnek bármikor, akkor meg megint csak meg fogja hallani azoktól, akikben látja a hitelességet is, akikben már ez a rendszerellenes értelemben vett hitelességet, a vele, mint választóval, őszintén beszélő politikusnak a hitelességét, és az erőt is látja, akkor tőle fogja elfogadni. Szóval én ezt, mindegy, ezt 15 éve mondom baloldali politikusoknak, hogy ne tekintsék egy adottságnak, hogy baloldalnak lennie kell. Én még jól emlékszem azokra az időkre, amikor ilyen alapvetésnek számított, hogy az MSZP nem tud egy harmadnál kevesebb szavazatot kap. Aztán az lett az alapvetés, hogy jó, egy negyednél nem tud kevesebbet. Aztán az lett az alapvetés, hogy egy ötödnél nem tud kevesebbet kapni. Tud. Tehát egy politikai oldal, ha nem szervezi meg önmagát, akkor ez fog történni, az értéktárának a kirablása, de közben meg ugye ezek nem copyrightos dolgok, tehát nincs megtiltva nem baloldali politikusoknak sem, hogy mondjuk családi pótlékot akarjanak emelni, és mondom, meg fogják hallani ezt az üzenetet másoktól, ha a baloldal önmagát nem szervezi meg. Szóval igen, hogyha be tudja illeszteni, akár Magyar Péter, akár bárki más a saját mondandójába ezeket az egyébként értékorientált üzeneteket, és akár egy-egy konkrét ígéret, konkrét jól hangzó, megvalósíthatónak tűnő ígéret kapcsán fogják ezt elmondani, akkor megnyerhetik a baloldali választóknak, vagy a baloldali értékrenddel bíró szavazópolgároknak a bizalmát.
Az biztos, hogy június 9-e után nem lett unalmasabb a magyar politikai élet, mint az elmúlt fél évben, úgyhogy lesz bőven elemezni valónk a következő hetekre is. Köszönöm szépen, ez volt az elemző Ruf Bálinttal, Lakner Zoltánnal és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.